Örvendek, én Molly Dixon vagyok, közelebbről Berti felesége. Mosolyogva kezet ráztunk, szegény Berti. Maga kukkoló is, kérdezte érdeklődve, míg Berti szeretettel legeltette rajtunk a szemét. Jézusom, ha belegondolok, hogy mi mindent láthatott a kulcsikon. De hiszen benne van a kulcs, bébi, mosolygott megnyugtatóan Berti. Nyomd ide a feneket, bébi, a tenyerébe kuncogott. Mielőtt, tudod, azelőtt kivettem. Mi az Istenért? Tudod, milyen izgalmas úgy csinálni, ha arra gondolsz, hogy közben les valaki bennünket? Berti elfintorította az orrát. Szegényes fantáziájával nem igen tudta az ínyencek bőrébe képzelni magát. Nyomd ide a feneket, bébi, végignézett rajtam. Nem mondhatnám, hogy teljesen érdek nélküli volt az érdeklődése. Maga délutánunként így mászkál a folyosón, és mi ez a cső a nyakában? Elromlott a fürdőszobája? Ekkor támadt egy zseniális ötletem. Rápislantottam, hogy megerősítsem magam elhatározásomban. Megértettem, hogy nyomd ide a feneket, bébi, levakarhatatlan. Vagy mind a kettő, vagy egyik sem. Akarnak hallani egy érdekes történetet? Kérdeztem. Jézus Mária, mondta a csaj, és ragyogó szemmel Bertibe karolt. Megerőszakoltak valakit? Leültem, és töviről hegyire elmeséltem az egész történetet. 72. fejezet. Fél óra múlva jöttem ki a szobájukból. Nadrágom megszáradt, így már nem is csöpögött, amikor bekopogtam Guyennam Fonghoz. A professzor egy asztalka fölé hajolva néhány üvegbe zárt hangyát tanulmányozott. Vászoncipőt és sötét kínai tónusú, zárt nyakú posztókabátot viselt. Meghökkent, mikor meglátta a szerelésem, de csak annyit tett, hogy az asztal sarkára tolta a hangyákat. Engedelmesen követett a szobámba. Megmutattam neki a porszívócsövet, a furuját és az autó rádió teleszkópját. Összehúzta a szemét, gondolkodott, aztán visszament a lakosztályába. Amikor visszatért, tele volt a keze fogóval és csipesszel. Bár a szerszámok inkább állatok boncolására szolgáltak, mint sem porszívó csövek vaktosására, ennek a célnak is megfeleltek. Guyen nem fog ügyes kezűmesternek bizonyult. Egy fűrészérű késsel ketté vágta a furujákat, majd a porszívó csövet. A furuja szopókás végét beledugta a porszívó csőbe, mindkettőt egymás után. Miután már két szopókás végű csövünk volt, neki láthattunk a főpróbának. Előbb én másztam be a kádba, majd amikor kijöttem, ő. A csövek kiválóan működtek, heves mozgás közben sem csúsztak ki a szánkból. A nehezebbje azonban még hátra volt, úgy kellett a teleszkópos antennákat a csőhöz kötnünk, hogy könnyen elválaszthatók legyenek tőle. Amikor elosontunk a porta mellett, nem láttuk Pikét a szolgálati helyén. Összemosolyogtunk. Pontosan tudtuk, hogy hol van. 73. fejezet. 8:45 volt, amikor kiértünk a tópartjára. A békák, mintha elveszítették volna józan eszüket, fülsiketítő vartyogással egymás hátát taposva igyekeztek elérni a holdat. A hold most is a fejünk felett fityegett, a fák derek a köré kötfájtlak csavarodtak. A bokrok sötéten hallgatagon néztek velünk szembe. Észrevettem, hogy Guyennam Fong többször is a fák koronájára pillant, mintha attól tartana, hogy egy vérző torkú hulla esik a nyakunkba valamelyik vastagabb ágról. A professzor lesétált a mocsás szélére, és belemártotta az ujját a trutymóba, elfintorította az orrát, és kelletlen grimaszt vágott. Biztos, hogy jól gondolta? Nem lehet más megoldás. Sóhajtott, és föltette a szemüvegét. És ha lehúz bennünket a mocsár? Őszintén szólva erre már magam is gondoltam. Csak hogy a viking úgy közlekedett benne, mintha a Piccadillyn járt volna. Arra gondolni sem mertem, hogy egy kísértetre talán nem vonatkoznak a földi fizika törvényei. Feltettem a szemüvegem, és azon töprengtem, hogy nem ártott volna valahonnan gumiruhát szereznünk. A viking testét megvédi szőrös bőrruhája, mi viszont olyan védtelenek vagyunk, mint egy giliszta a kaktuszmászó versenyen. Fürdőnadrágom természetesen magamon hagytam, akár csak a tornacipőm. Plasztik zacskóba dugtam a revolverem, erősen bekötöttem a száját, végül az egészet a derekamra erősítettem. Számba vettem a furulya szopókáját, kihúztam a támasztékú szolgáló teleszkópantennát, és a lélegző csővel együtt belesüllyedtem a mocsárba. Mit mondjak, nem éppen a biarici strandon éreztem magam. A mocsár nem volt mély, legnagyobb mélysége sem haladhatta meg a 3 métert. Lassan lépkedtem, nagyon kellett vigyáznom, hogy a cső vége soha ne süllyedjen a trutymós szint alá. Körülbelül a 10. lépés után lepett el a víz, ha a mocsár híg levét egyáltalán annak lehet nevezni. Csak a mögöttem baktató Guyenfong lámpájának halványfénye mutatott irányt a kulimázban. Arról az érzésről nem beszélek, amely elfogott, mikor a trutymó körül ölelt. Faágak, élő és döglött békák keringtek körülöttem. Néha egy nagyobb és hidegebb test érintése, mintha azt jelezte volna, hogy kígyók és halak is fuldokolnak az iszapban. Hálát adtam a természetnek, hogy a norvégiai mocsarakat nem népesítette be krokodilokkal vagy pirannyákkal. A legnagyobb problémát azonban az jelentette, hogy nem tudtam, milyen irányba megyünk. Nem lepődtem volna meg, ha nekiütközünk a partnak. Guyenfong mellém ért, és kérdőn nézett rám. Nem láttam az arcát, de egész testtartása egyetlen kérdés sugalt. Hová az ördögbe tovább? Megálltam, és gondolkodni próbáltam. A viking éjszaka is közlekedik, mégpedig meglehetős biztonsággal, jól ismeri a terepet. Ezzel együtt nem tartottam valószínűleg, hogy ne lenne valami más is, ami segíti a tájékozódásba. Nem láttam semmit. Guyenfong lámpájának a fénye egyre halványabban világított mögöttem. Aztán egyszer csak tiszta vízfelület villant meg előttem, kinyújtottam a karom. Éreztem a friss víz áramlását. Arra gondoltam, hogy talán víz alatti források táplálják az ingoványt, és az egyik itt eredhet a part közelében. Guyenfong lámpája felvillant a hátam mögött. A professzor megfogta a karom, és a tisztán kanyargó vízi útra mutatott. Az ösvény, mintha két oldalról üveg zárta volna el a mocsártól, piszkos szürke falak között kanyargott. Egy-egy békalencse telep keveredett a víz áramlásába, zöld fájtlat húzva maga után. Megfordultam, hatalmas béka nézett velem farkas szemet, majd beleveszett a piszkos áradatba. Néhány percnyi keserves mászás után ismét kint voltunk a parton. A hold diadalitasan világított. A lombok nyugodtan, de barátságtalanul súgtak-búgtak fölöttünk. Guyenfong kiköpte szájából a csövet, és végigvágódott a füvön. Hát a rizs föld azért tisztább, lihegte. Miért nem fordulunk vissza? Több okom volt rá. Most, hogy beigazolódni látszott a gyanúm, semmit sem bízhattam a véletlenre. A hotelben néhány órával ezelőtt még másképp láttam a dolgot. Csak hogy mennyivel esztétikusabbnak tűnik néhány gyilkosság, a kényelmes fürdőkádban gondolunk rá, mint egy mocsár fenekén. Mindezeken kívül technikai apparátusunk is hagyott némi kívánnivalót maga után. Világításunk egyenesen katasztrofális volt. Nem indulhattunk neki a mocsár közepének, Guyenfong gyengén sugárzó, plasztik zacskóba kötözött lámpájával. Guyenfong végighallgatta utasításaimat, aztán bólintott. Elindultunk vissza a szállodához. 74. fejezet. Pikké még mindig nem volt a portám. Egy 10 éves legényke helyettesítette, pocsék angol nyelvismerettel. Annyit tudtunk csak kivenni a szavaiból, hogy Pikké 11 óra körül tér vissza. Nem túlságosan örültem a hallottaknak, kíváncsi lettem volna, mikor ment el a pakompartos, de a nyelvi fal közénk emelkedett. Letéptem egy blankettáról egy üres lapot. Rárajzoltam egy bányászlámpát, aztán egy embert rajzoltam, amit víz alatt úszik kezében a lámpával. Közben angolul ismételgettem, hogy mit akarok. A legény biccentett, mutatta, hogy menjünk utána. Elhúzottunk a portáspult mellett végig egy keskeny folyosón, aztán a folyosó végén benyitottunk egy ajtó. Guyenfong halkan felkiáltott. Őszintén szólva, én is azt hittem, hogy az 1001 éjszaka csoda barlangjába jutottunk. A falat takaró polcokat végestelen végig csatorna tisztításhoz szükséges szerszámok borították, köztük sisakok, amelyek sílje fölé akkumulátoros lámpát erősítettek. A fiú mosolygott, és mutatta, hogy a lámpa a sisak belsejében elhelyezett elemről működik, és tökéletesen vízhatlan. Fölemelt mutató ujjával az órajárását utánozta. 2 teljes órán át használható, föltöltés nélkül. Elégedetten biccentettem. 2 óra alatt csak ráakadok a Viking 7. szobájára. Guyen nem fong félrevonult, hogy rendbe szedje magát, és hogy megetesse a hangyáit. Piké még mindig nem tért vissza. A derűs legény boldogan mosolygott a portáspult mögött. Először Linda ajtaján próbálkoztam. Arra gondoltam, hogy talán elnyomta a fáradtság, ezért hosszú ideig kopácsoltam. Órámra pillantottam, 2 perc hiány 10-et mutatott. A következő ajtó Frank Huckabee-jé volt. Már meg sem lepődtem, hogy csak a visszhang kopogott vissza. Kvarcórán pittyegni kezdett, a mutató a 10-es számra ért. A változatosság kedvéért most Bertie Jameson szobája ajtaján próbálkoztam. A szállod ajtók azonban ezen az éjszakán nemigen kedvelték a változatosságot. Ez sem volt hajlandó föltárulni előttem. Visszamentem a szobámba, és megpróbáltam feltárcsázni Gulbranzen hivatalát. Éppen 20-szor csengett ki, amikor fölvette valaki. Az éjszakai ügyeletes közölt, hogy Gulbranzen és Bakke dél körül felszívódtak, és azóta sem kerültek elő. Mielőtt megkérdezhette volna, hogy ki beszél, letettem a kagylót. Tenyerembe temettem az arcom. Éreztem, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szerettem volna. Legszívesebben a régészeket is felhívtam volna, de nem tudtam a telefonszámukat. Sőt, azt sem tudtam, hogy van-e egyáltalán telefonjuk. Az utolsó áldozat Gulbranzen felesége volt. Kissé ijedten és még álmosabban suttogta, hogy a felügyelő és Bakke dél körül elindultak hozzám. Vigyorogtam magamban, és igyekeztem elviccelni a dolgot. Aztán, amilyen gyorsan csak lehetett, kivágtattam az ajtón, át Guyennem Fonghoz. A hátamat verdeső lélegző cső most is nekivágódott, nyomd ide a feneket bébiék ajtajának, de most nem akadt senki, aki kukkolót sejtett volna bennem. Berontottam a professzor szobájába, nyugtalanul pillantott rám, és óvatosan félretolta a hangyáit. Éreztem, hogy nyugtalanságom rá is átragadt. Sárgás bőre, mintha hamus szürkére sápadt volna. Letenyereltem az asztalra, és elrebegtem, hogy alig, ha nem változtatnunk kell a terven. Végighallgatott, megnyalta a száját, aztán bólintott. Amikor elvonultunk a portán alvó legény előtt, halkan megrecsent mögöttünk az emeletről levezető falépcső, mintha közeledő tragédiára figyelmeztetett volna. 75. fejezet. A hotel kocsi feljárójánál szétváltunk. Mindketten pontosan tudtuk, mit kell tennünk. Ő a mocsár felé tartott, én pedig bevettem magam az erdőbe. Általában nincs barátságosabb és hívogatóbb látvány egy éjszakai erdőnél. A hold óriási tányérja ezüstre festett lampionként függ a fák ágain. Éjszakai madarak víjognak, baglyok huhognak, és néha még egy-egy kóbor kísértet is körül táncolja a fákat. Egy szóval csupa öröm egy éjszakai holdfényben fürdő erdő. Ha csak arra nem gondol az ember, hogy valamelyik vastagra hízott fatörzs mögött ott lapulhat egy több évszázada megfojtott, mocsárban aszalódott viking pánybával a kezében, hogy a gyanútlan álmélkodót átsegítse a más világra. Amikor elértem az első fákat, fejembe csaptam a csatorna tisztító sisakot. Ha valaki hátulról fejbe vágna, legyen, ami megvédje a koponyámat. Bagoly huhogott a közelemben. Felnéztem a legközelebbi fára. 2 kíváncsi sárga részpennit láttam kivillanni a tűlevelek közül. Lassan földön túli nyugalommal huhogott, mintha a kísértetek kakukkos órája lett volna. Hallgattam a hangját, aztán megnyugodtam. Hogyan is tanította Raj Kumar Singh? Ha egyetlen ember halad át az erdőn, hallottam kellemes suttogó baritonját, a madár vagy elhallgat, vagy elrepül. A baglyok általában nem szállnak el. Megfigyelted már, Leslie Sahib, hogy a baglyok mennyire vonzódnak az emberhez. Mintha valaha a teremtés idején közünk lett volna egymáshoz. Vishnu is szerette a baglyokat, úgy mondják. A bagoly ül a fán és figyeli az embert. Azután egyszer csak felhúhog. Alig, hanem azért, hogy figyelmeztesse. Tiszta a levegő, nincs a közelben semmi, amitől félnie kellene. Persze, az is gyakran megesik, hogy a bagoly felröppen, és elszáll a fák felett. Ilyenkor minden okod megvan rá, hogy óvatos légy. A bagoly nem fél az állatoktól. Ha tigris közeledne hozzád, megszaporázza a húhogását. Csak akkor röppen fel, ha ember közeledik. Senki nem tudja okát adni, hogy miért. Egy öreg brámána egyszer azt mondta nekem, hogy a bagoly valaha ember volt, de egy isten madárrá változtatta. Hogy miért, nem tudom, ő se tudta. Szerinte azért röppen fel, ha egy másik ember közeledik hozzád, mert látni sem akarja, hogy egyik ember megöli a másikat. Mintha a saját vérei öldökölnék egymást. Inkább szárnyra kap, és ott hagy benneteket. Intézzétek el a saját dolgotokat egyedül. Ha a bagoly a fán huhog, és nem hallatszik a huhogásán sietség, nyugodtan menj az utadra, Leslie Sahib. De ha a madár felröppen és magadra hagy, biztos lehetsz benne, hogy valaki ott ólálkodik a közeledben. Felnéztem a fára. A sárga gomb szemek bátorítóan világítottak. A madár huhogásán sem éreztem, a legcsekélyebb izgalmat sem. Ha Raj Kumar Singh megállapítása az európai baglyokra is vonatkozik, nincs idegen a közelemben. Hátamra rántottam a csúszkáló csövet, és határozott léptekkel irányt vettem a régészek tábora felé. Fél óra alatt sikerült átvergődnöm az erdőn, a holdfény szinte vakított, hogy kibukkantam a nyílt mezőre. Ameddig a szem ellátott végtelen síkság húzódott a messzeségben. Fejem felett talán soha nem alvó sirályok szálltak idegborzoló sikoltozással, s messziről, mintha a tenger sós illatát éreztem volna. Lesétáltam a táborhoz vezető domboldalon, óvatosan elkerültem a konzerváló árkot, amelyben már volt szerencsém megmártózni. Szomorúan bámultam Donna Welsh lakókocsijának a helye felé. Mintha egy soha vissza nem térő, elröppent mosolyt kerestem volna. Valami kaparta a torkom, talán az elhambat kocsi füstjét éreztem. A faházak ablakai sötéten ásítottak, kivéve egyetlen házat a falu végén. És bár szüleim annak idején éppen az ellenkezőjére oktattak, nem tudtam megállni, hogy oda ne lopakodjak, és meg ne próbáljak belesni rajta. A szoba közepén a gerendára függesztve embernagyságú rongy bábulógott, ugyanolyan porszívó csőre akasztva, mint amit éppen az előbb vettem le a vállamról. A nyaktáján rénszarvas szíból fonott kötéllel erősítették meg, nehogy a bábú feje kicsusszon belőle. A bábú előtt az a szakállas fiatal férfi állt, akivel azon a reggelen találkoztam, amikor éppen csak kimenekültem Donna Welsh égő lakókocsiából. A szakállas minden figyelmével a rongybaba felé fordult. Talán még azt se vette volna észre, ha kinyitom az ablakot, hogy jobban lássak. Természetesen eszem ágában sem volt kinyitni, így is nagyon jól láttam mindent. Láttam a majdnem egészen üres viszkis üveget a szakállas melletti asztalon, átlátszó rajzpapírokkal félig betakarva. Láttam az arcára fagyott kétségbeesését, amelyet az alkohol egészen az őrjöngésig fokozott. Láttam a bábú fejére gombos tűvel feltűzött képet. Donna Welsh levelezőlap nagyságú, mosolygós képét. Láttam a bábú piros festékkel